Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreket az Úr Jézus nevében. Az Efézusi levélből szeretnék három igeverset felolvasni, a 4. fejezet 30., 31. és 32. versét. Fennállva hallgassuk az igéket. És ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ideig az ige foglaljanak egy testvérek. Kedves testvérek, ma este délután egy kicsit az érzelmekről szeretnék beszélni. Egyik oldalról nem szeretünk az érzelmeinkről beszélni, mert az nagyon intim dolog. Ugyanakkor, ha végig gondoljuk, akkor pedig tele vagyunk érzelemmel, és ez az érzelmi állapot, ez itt is megjelenik, vagy amikor ide érkezünk már akkor is. Talán említettem már ezt a példát, hogy barátainknál voltunk fönt, Dunakeszin, ott aludtunk, és mondták, hogy gyülekezetet keresnek, hát valami pesti gyülekezetre gondoltak, és hogyha már ott vagyunk mi is, és én, mint lelkipásztor is ott vagyok, hát akkor elmegyünk valahova is. Nem is feltűnő, hogy most mi miért mentünk oda, vendégek vannak, és hát valahova elmentek. És az volt az érdekes, hogy arról beszéltünk utána, az Isten tisztelet után, hogy kiben milyen érzelmeket váltott ki ez a találkozás. Tehát nem arról beszéltünk, hogy milyen volt az ige hirdetés, hogy szólt az ige hozzánk, stb., hanem arról szólt, hogy ahogy beléptünk az imaházba, ott mit éreztünk, mit tapasztaltunk. Akkor arról beszéltünk, hogy hogy fogadtak minket. Pedig hát mondhatnánk, hogy ez egy nem túl fontos kérdés, hát bemegyünk az imaházba, leülünk, és várjuk, hogy mi lesz. Ugye hát díszfogadó bizottságra nem számítottunk is sem. De hogy valamit mégis éreztünk, hogy abban a gyülekezetben, hogy fogadnak. Kedvesen, érdeklődően, hogy hát ezek miért jöttek, mit akarnak, na most mi lesz? Ugye? Tehát egy, vannak ilyen dolgok. Aztán ugye, folytatódik ez, az érzelmi hullám, vasút, ha tetszik így, hogy mit jelentenek az első imádságok. Tehát olyan gyülekezetben voltunk, ahol még nem hallottuk a testvéreket imádkozni. Ugye itt Madocsán nagyjából tudjuk, hogy kinek az imádságából mire kell számítani. Rövid lesz, hosszú lesz, milyen érzelmen dús, vagy kevésbé. Tehát sok mindent elmondhatunk, de egy vadidegen gyülekezetben, ahol még nem jártunk, így mondom, ott minden imádságot ugye kihegyezett füllel hallgatunk, hogy hát ő hogy fogalmazza meg az Istennel való kapcsolatát, kommunikációját. Ma délután nem ilyen érzelmekről fogok beszélni, természetesen, csak ezzel szerettem volna egy kicsit bemutatni, hogy nagy hatással van ránk minden, és az érzelmeinket kifejezzük. És akkor nem beszéltem még az éneklésről. Nekem sok évbe, évtizedbe telt, mire rájöttem, hogy az éneklés az igazából véve csak az érzelmekről szól. És ezért van akkora szembenállás, stílusok, emberek, gyülekezetek, csoportok között, mert az érzelmeinket nem akarjuk adni. Nincsenek véletlenek, ahogy testvérek is hallják, kicsit megfáztam, meg nem tudom mi van velem, de a Jóisten olyan értelemben meghallgatott meg velem volt, hogy tegnap a városnapján még énekelni se tudtam, szerencsére nem szólót kellett, csak a városi vegyes karja kellett volna, meg a vonuláskor se tudtam énekelni, ma délelőtt már a gyülekezetben énekeltem, jól éreztem magam, stb. Hát mondtam is, hogy délután fogok egy kicsit pihenni, hogy összeszedettebb legyek. És hát egy nagyon szórakoztató film ment a tévébe, amint persze én aludtam, de hát néha azért így fölébred az ember, hajtott volna jó. És hát a marslapok jöttek a földre, ez volt a lényeg, és hát el akarták foglalni a földet, meg stb. És mivel tudták kiirtani a marslapokat? Az 50-es évek zenéjével. Tehát, ez ennyi, nem, tehát nem kell a filmet túl gondolni, meg az egész dolgot. Ezért csak azt szerettem volna bemutatni, hogy igen, erről van szó. Képesek vagyunk belehalni a zenébe is, ugye? De csak azért, mert az érzelmeimet bántja. És arra is emlékszem, amikor még ilyen 10-20 éves koromban ifjúsági konferenciákra jártam, ahol több százan voltunk, éppen délben beszélgettünk arról, illetve reggel, hogy ilyen baptista nagy táborokban is, ahol 6-800 fiatal együtt volt, hát az minden más volt, ugye? Tehát ekkora közösség, meg csak fiatalok, stb. Stb. És hogy ott is az egyik sarkalatos pont az éneklés volt, ezen ment a harc, vagy évődés, hogy az a zene jó, nem jó, kinek jó, kinek nem jó, stb. És hogy tulajdonképpen az érzéseinket féltjük, mert mi jól akarjuk érezni magunkat a gyülekezetben, és hogy egy kocsiba is. Nem mindegy, hogy milyen zene szól, ugye? Sőt, van, hogy ki kell kapcsolni a zenét, mert nincs megegyezés. Tehát annak a 3-4 embernek, aki az autóba utazik, és a rokonok, és barátok, és ismerősök, még ott se tudnak megegyezni a zenére, ugye? Nos, itt egy kicsit többen vagyunk, és még a korosztály, és egyéb háttér is, hát nagyban különbözik. Tehát, hogy tulajdonképpen az éneklés az érzésekről szól, és a saját érzéseinkről, amit óvunk, védünk. És most már tényleg eljutunk az igéhez olyan értelemben, hogy úgy kezdődött a felolvasott szakasz, hogy és ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Vagyis először csak arról szeretnék beszélni, hogy ne szomorítsuk egymást. Nem az éneklésről fogok beszélni meg, de az éneklés is ilyen, amivel meg tudjuk egymást szomorítani, meg a bizonyságtevés, meg az imádság, még az igehirdetéssel is meg lehet egymást szomorítani, még jó kiprédikáljuk egymást, vagy jól előveszünk olyan dolgokat, ami tudjuk, hogy valakinek fáj, vagy valakinek rossz, de én arra gondolok, amit az egyiptomiak is nagyon jól láttak évezredekkel ezelőtt, ők úgy képzelték el, hogy amikor meghal az ember, akkor egy ilyen testület elé kerül az ember, ahol el kell számolni az életéről. És a fő sarokpontok ilyenek voltak, hogy okoztam-e szomorúságot a másiknak, sírást. Tehát érezték az egyiptomiak, meg szerintem az egész világon mindenki, Pál apostol a római levélben erről úgy beszél is, hogy a természeti népek is érzik, hogy mi az, ami az embertársamnak jó vagy rossz. És hoznak egy konszenzust, lesz egy megegyezés, ami azt mondja, az a nép, az a nemzet, az a társadalmi egység, hogy milyen módon élünk együtt úgy, hogy jól érezze magát mindenki. És természetesen mindig lesznek olyanok, akik ebbe a keretbe nem férnek bele, meg ki akarnak törni, ez mindig így volt, mindig így van, és mindig így is lesz, de azért kell valamiféle keretet szabni. Na most az első és legfontosabb, hogy ne szomorítsuk egymást. És most már rátérek az ige elemzésére olyan értelemben, hogy arról szeretnék beszélni, hogy a Biblia milyen érzelmekről beszél számunkra. Ha már érzelmekről beszélünk, akkor ugye alapvetően 6 érzelem valamivel leírhatjuk az összes érzelmet, vagy megjelenési formát, ami megdöbbentő, hogy egy pozitív van és öt negatív. Az első, ami pozitív, ugye az öröm. A másik 5 érzelem a bánat, a dű, a meglepődés, a félelem és az undor. Valami ilyen állapotban mindig vagyunk. Ha csak nem kómába, akkor az érzelmeinket kikapcsolhatjuk, hogy nem is kapcsoljuk ki, más kapcsolja ki. És az apostol itt felsorolja azt, hogy minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, Isten károlás távol legyen tőletek minden gonoszsággal együtt. De ide tartozik ebbe a szomorúság is, hiszen a bánatnak a szinonim szavai, tehát ugye a hat alapérzelmet felsoroltam az előtt, de például a bánatnak a szinonim szavai, a fájdalom, szomorúság, elégedetlenség, gondterheltség, szomorúság. Egy családon belül, és a gyülekezet is egy család tulajdonképpen, vagy egy test, ha úgy tetszik, vagy Pál apostol mondja, fontos, hogy ne szomorítsuk egymást. Annyi minden miatt szomorúak lehetünk különben, nem? Nem sikerül jól a vizsga, nem sikerül jól a dolgozat, nem sikerül munkánkat időben elvégezni, nem sikerül egyáltalán a munkához hozzájutni, mármint amivel akarunk foglalkozni. Különböző gondok, problémák vannak, tele vagyunk ilyennel. És fontos, nagyon fontos dolog, a Szentírás erről beszél, hogy ne szomorítsuk egymást. De ne csak egymást ne szomorítsuk, hanem János apostol ugye mindig olyan kontextusban helyezi összefüggésbe az Istennel való viszonyunkat, hogy amilyen az embertársaimmal való viszonyulás, olyan az Istennel való viszonyom is. Tehát én hiába mondom, hogy én az Istent annyira szeretem, testvérek, hogy senki nem szereti úgy, mint én, de közben az embertársamat megütném, verném meg, csúnya dolgokat mondani róla. Akkor hiába mondom, hogy szeretem az Istent, mert az embertársamat nem szeretem, és azt szereti az Istent, aki az embertársát is szereti. Tehát amikor az Istennel való kapcsolatunkat vizsgáljuk és elemezzük, akkor legegyszerűbben úgy tudjuk, hogy az embertársainkkal való kapcsolatot vizsgáljuk. És akkor kiderül, hogy ja, hát ha én az embertársaimnak szomorúságot okozok, meg keserűséget, meg fájdalmat, meg elégedetlen vagyok, meg stb., hát akkor azzal csak gondot tettem. Tehát nem csak embertársaimnak okozhatok fájdalmat, gondot, hanem ne szomorítsátok meg, így olvastuk a szakaszunk első versében, ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki az ő pecsítje rajtatok a megváltás napjára. Hogy lehet a szent lelket megszomorítani? Hát ilyen egyszerűen, hogy felolvastuk, hogy szomorúságot okozunk másoknak, keserűséget árasztunk, vagy keserűséget okozunk, és akkor, ha itt már a keserűségnél megállunk, ez a felsorolt 31. versnek az első érzelme, hogy a keserűség az nem csak érzelem, hanem íz is. Ugye? Van az édes, savanyú, keserű. És hogy a Szentírás ilyen szépen fogalmaz, Pál apostol ilyen szépen fogalmaz, hogy az életünk és az egymással való kapcsolatunk az ne keserű legyen. Na most, valljuk be őszintén, hogy amikor embertársainkkal találkozunk, legtöbbször nem egy édes érzés tölt el minket. Ugye? Mert keserű. Vagy azért, mert ő szerencsésebb, mint én, és azért vagyok keserű, vagy azért, mert olyan dolgokról beszél. És ma nagyon könnyű ilyen dolgokról beszélni. Itt a háború a nyakunkon, nem a nyakunkon van, hanem már tart évek óta az ukrán-orosz háború, Afrikába ölik az embereket, éhezés van Afrikába. Tehát, hogy annyi minden van, hogy nehéz jó dolgokról beszélni. És az ember jó dolgokról beszél, sokszor azt gondolják, hogy ha már említettem ezt a példát, hogy a Marsról jöttünk, ugye? Hát én nekem nincs bajom. Te ilyen gazdag vagy, hogy neked nem számít az infláció. Nem erről van szó. Csak mondjuk mi itt közösen az infláció ellen semmit nem tudunk tenni, ha megszakadunk se. Egy dolgot tudunk tenni, hogy elégedettek vagyunk-e, hálásak vagyunk-e, megelégedettek vagyunk-e, meg hogy miről beszélek. Mi az én kommunikációmnak, beszédemnek a témája, meg alapja. Szóval a szent lelket akkor tudom megszomorítani, hogyha keserűség, indulat, harag, kiabálás, Isten káromlás van az életemben. A haragról is kell egy kicsit beszélni, és azt hiszem, hogy alig-alig van olyan ember, akit ezt ne érintene. Tehát én nagy bátorsággal megmerném kérdezni, tegye föl az a kezét, aki nem haragszik senkire. Nem nagyon van ilyen. És ha föltenni a kezét, mondanék egy-két szót, egy-két nevet, egy-két helyzetet, és jó, hát őre haragszok. Hát persze. de elvitte a magányunkat, ugye. És akkor, ja, hát akkor már harcunk. De mondhatnánk ezt ugye nagyon sokszor, és akkor megint visszatérek az alaptémára, hogy ez még a lelkészekkel is így van, hogy azt a lelkét szerettem, erre haragszom. Ugye? Vagy fordítva, hogy akár. Az milyen jó volt, mikor még ő volt itt. Hát az... Ugye? Tehát már rég nincs itt, már lehet, hogy nem is él, de mi még haragszunk rá, vagy az utódjára, vagy az annak az utódjára, stb. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a haragtól olyan értelemben meg tudunk-e szabadulni, hogy le tudjuk-e tenni. Említettem már néhány személynek, hogy hát nekem is volt, van egy keresztem, akivel nagyon nehéz nekem kijönnöm. És ha mond valamit, akkor megemelkedik a pulzusom, a vérnyomásom, ugye, hogy mondtad ilyet, meg miért kell ilyenekről beszélni, meg butaság ez, meg honnan szedte ezt most, beszélünk valamire, és akkor beront ajtost is valami olyan témáról. És akkor elhatároztam, hogy a legközelebb találkozó vele, vannak ilyen találkozási pontok, hogy ha mond bármit is, nem fogok reagálni rá. Hát én milyen okos ember vagyok, ugye? Mondom, hogy butaságot valamiért, amit mindenkinek viszket a tenyere, meg stb. Nem szól. Hát beszéljen róla, meg akinek van kedve, csatlakozzon be, azt tárgyalják meg azt a témát. Én biztos, hogy meg fogom. És hát ez úgy történt, ahogy szokott is lenni, mint érzelmi embereknél, mert mi valamennyien azok vagyunk, hogy először sikerült, meg másodszor is, meg harmadszor, de egyszerre már nem. Ugye? Az első témánál, igen, én megfogadtam, a másodiknál is, a harmadik, de hosszú az este. Negyediknél azért már csak valamit én is mondtam. Hogy ő is érezze, hogy figyelek, törődök vele, nekem is van véleményem, stb. És hogy mentünk haza? Hát itt senki nem érezte jó magát, ugye? Mert ha harag van bennünk, meg keserűség, meg indulat, akkor nem úgy megyünk haza, de jó, 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 keserűen beszélgettünk meg, jól odamondjuk, hú, de jó megmondtam. Nem úgy megyünk haza, hanem úgy lapulva, ugye? Istenem, pedig hogy fölkészültem, hogy elhatároztam, stb. Stb. És ennek a szakasznak ez is egy gyönyörű üzenete, hogy nem azért fogok megváltozni, mert én eldöntöm és elhatározom, hogy becsukom a szám, nyelek, nem szólok, nem reagálok, szúszáj, stb. Nem. Hanem akkor van változás, és ide el kellett, hogy néhány hónap kell csak hozzá, akinél lassan vagy gyorsan, meg nem tudom, hogy nem azon kell nekem dolgoznom, mint hívő ember, hogy tudom leküzdeni ezeket az akadályokat, hanem azon kell dolgoznom, hogy hogyan tudom szeretni. Ja, hát a sokkal nehezebb. Ugye? Mert a szeretet az azt jelenti, amiről az első korintusi levél, mert olvasunk a szeretet himnuszában, szeretet nem rója föl a rosszat, nem viselkedik bántóan, meg nem haragszik, meg stb. Ez olyan dolgok, ami kizárja azt, hogy ha én mégis haragszom rá, mégis felrogok neki dolgokat, mégis visszaszólok, beszólok, akkor már nem teljes a szeretet bennem. Hát nem teljes, nem is nagyon van bennem. És hogy eljutni oda, hogy szeretni valamit. És akkor eljutottam oda, hogy szeretni fogom. Úgy mentem oda, hogy én szeretem. Mondhat akár, hogy ő ilyen, el kell fogadni, úgyse tudom megváltoztatni, nem is akar megváltozni, nem is bír találni, meg mondtam magamnak mindent, és hogy én szeretni fogom. És ez sem ment. Azt hittem, hogy én akkorát lépek előre ebbe az ügybe, hogy hát ez minden jó lesz. Igen, mert elhatároztam, hogy fogom szeretni, csak még érzelmileg, értelmileg és egyéb módon is erre nem készültem föl. Miért nem készültem föl? Hát azért, mert Pál apostol a római levélben arról beszél, hogy van egy óemberünk, meg van egy új emberünk bennünk. És ez a kettő egymással birkózik. És nem úgy van, hogy én megoldom az életemnek a dolgait, én azt mondom, hogy szeretem őt, és holnaptól kezdve szeretem. Én azt mondom neki, megbocsátok, és holnaptól kezdve megbocsátottam neki. És nem így működik az élet. Úgy működik, hogy ez egy, hogy a Szentírás is mondja, egy harc. És a harc nem olyan, hogy lövök egyet, és megnyertem a háborút, és hú, de jó. A háború olyan, hullák vannak, sebesültek vannak, csonkolások vannak, pótolhatatlan veszteségek vannak, házak romba dőlnek, nincs áram, nincs víz, és egyéb dolgok. És hogy tulajdonképpen nekünk nem is annyira beszélni kell ezekről a dolgokról, mint ezt élni, gyakorolni. És azért könyörögni, Uram, én nem tudok győzni az óemberi természetem, amivel együtt kell élnem, mert a testünk nem lett megváltva, ilyen értelemben, hogy tudjak győzedelmeskedni. És nem baj, ha először nem sikerül szeretnem őt. De már tudom, hogy szeretni kell, és azt is tudom, hogy nem sikerült. És ha valami nem sikerült, azt mindig ki lehet javítani, ugye? Emlékszem, a teológián volt egy viszonylag nehéz vizsga, de inkább az volt nehéz, hogy a rektor úrnál kellett vizsgázni, és hát ugye a rektor úr azért mindig kiemelkedik a többiek közül, meg stb. És bementem vizsgázni, és hát olyan dolgokat kérdezett, amit nem tudtam, de jegyzetben sem volt. És akkor mondja a rektor úr, hogy hát ez bizony nagyon gyenge, ez egy kettes. És mondtam neki, hogy semmi probléma nincs, mondom, nem fogadom el a jegyet, hanem akkor jövök vizsgázni. Mikor jövök? Hát mondom, holnap. Hát vagy holnapra meg tudom tanulni. Hát mondom, biztos, mert hát, hogy azok a kérdések nem voltak. Tehát olyan kérdéseket tett föl, ami nem volt az anyagban, stb. És akkor most már tudtam, hogy tehát nem azt kell tudni, ami az anyagban van, az őt nem érdekli, hanem egészen más. Hát annak meg, ha utána nézek, akkor fog sikerülni, és valóban így volt, nem tudom, négyesre vagy ötösre vizsgáztam másra. De hogy, na ez az újrakezdés lehetősége. Én nem úgy van, hogy valakit nem szeretek, és akkor elásom, és örökké haragszom rá, és stb. Nem. Lehet, hogy megpróbáltam szeretni, megpróbáltam nem kiabálni vele, nem sikerült, mert még ezt nem gyakoroltam ki. De holnap talán már jobb lesz, holnap után még jobb lesz, és egy idő után észreveszem azt, hogy egészen jól előre haladtam utam. És végezetül, ugye említettem, hogy 6 alapérzelem van ebből, csak egy pozitív és 5 negatív, akkor beszéljük arról is, amiről az utolsó vers szól, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Tehát ahogy a szeretet nem működik, anélkül, hogy az embertársaimat szeressem, és ne csak az Isten szeressem, a megbocsátás sem működik. Tehát én, amíg az embertársaimnak nem tudok megbocsátani, addig az Isten bocsánatát sem fogadtam el tulajdonképpen. Mert azt mondom, hogy én se bocsátok meg másnak, kvázi az Istennek se kell megbocsátani nekem, mert nem igényel. De nem csak a megbocsátás ilyen, hanem a jóság, az irgalmasság is. Ismerünk olyan embereket, akiknek úgy nagyjából nem sok köze van Istenhez. És mégis olyan jó emberek, meg olyan jóságosak, meg segítőkészek, meg adakozóak, meg tényleg egy irgalmas, tehát nem azt nézi, hogy milyenek vagyunk, pozitív személyek, vagy tehát szerethetőek, vagy kevésbé szerethetőek, hanem olyan fajta, akiben ilyen jó lelkű lett van, ilyen jó lelkű ember. Vannak ilyenek, természetesen. Csak hogy a Szentírás itt arról is beszél, hogy összefüggés van a jó és a rossz dolgok között. Tehát én hiába örülök most, egy óra múlva keserű és elégedett leszek. Én hiába mondom azt, hogy megbocsátok, vagy szeretek, vagy stb., hogyha hamarosan az indulatok, a harag, a keserűség elönt. Vagyis a jó és a rossz dolgok összefüggésben vannak. Nem elég csak a jót cselekednünk és megélnünk, hanem a rossz dolgoktól is meg kell szabadulnunk. Hiába mondom azt, hogy a kezem nagyon jó, nem fáj, ha közben a lábam nagyon fáj, ugye? Tehát egészségesnek kell lenni ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy kézzel, lábbal, szívvel, szájjal az Urat szolgálom. Hát adja meg, hogy így legyen. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy Szent Lelked által munkálkodsz bennünk, hogy keserűséget árasszunk, ne haragudjunk, ne legyünk indulatosak, hanem olyan valakik lehessünk, akik jóságosak vagyunk, irgalmasok, megbocsátóak, elengedőek. Tudjuk, hogy ez csak akkor valósul meg az életünkben, ha te munkálkodsz. Az emberi parancsszóra, elgondolása, hogy majd én nem haragszom, vagy megbocsátok, vagy stb. Ez nem igazából működik. Ez csak akkor működik, ha a lelked által kimunkálod ez bennünk, és mi pedig engedjük, hogy te munkálkodj bennünk. És amikor nehéz valami, és keserűek vagyunk emiatt, akkor te tudod elvenni a keserűséget, és örömmel tudsz betölteni. És köszönöm, hogy a te néped egy örvendező közösség, hiszen nem kesergünk olyan dolgok miatt, ami miatt más kesereg, és panaszkodik, és elégedetlen, hanem mi hálásak vagyunk, hogy gyermekeid lehetünk, hálásak vagyunk a mindennapi kenyérért, hálásak vagyunk azért, hogy szerethetünk, megbocsáthatunk, és hogy nekünk is megbocsátottak, és te is megbocsátottál nekünk, és hogy te is szeretsz, add meg, hogy tudjunk így a te lelkeddel együtt élni, és azt tenni, és azt mondani, amire biztat és bátorít minket. Amen.